Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a tegnapi ülésén a költségvetés előkészítéseként 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, amely három pillérre nyugszik: a jövedelmek vásárlóerejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán, valamint a kis és közepes vállalkozások támogatásán, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kormánypárti frakció kérésére a kabinet döntött arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről nemzeti konzultációt indít. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta: az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják, Brüsszelben egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el. Hozzátette, a magyar választóknak van lehetőség arra, hogy véleményt mondjanak, elsősorban a választásokon, két voksolás közötti időszakban pedig akár nemzeti konzultáció segítségével is, milyen eszközökkel kell egy hatékonyabb, a növekedés szolgáló gazdaságpolitikát elindítani. Hangsúlyozta, a növekedés alapfeltétele, hogy hazánk törekedjen a gazdasági semlegességre, hogy ne csatlakozzon a kereskedelmi háborúkhoz, ne kövesse azokat a brüsszeli diktátumokat, amelyek Európát arról akarják meggyőzni, hogy üzletelni csak és kizárólag ideológiai alapon lehetséges. A magyar kormány stratégiai partnerként tekint Afrikára, mert ami ott történik, az meghatározza Európa és benne Magyarország jövőjét, mondta el Aszbej Tisztán a budapesti Magyar-Afrika Hét konferenciájának szünetében a közmédiának. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár kijelentette, amennyiben a válsághelyzetek állandósulnak, az Európába irányuló illegális migráció fokozódik, de ha az afrikai emberek képesek megteremteni önmaguk számára a jövőt, nem csak a saját kontinensüket virágoztatják fel, de ez az együttműködés nekünk, magyaroknak is gyümölcsöző. Hölvényi György, az Európai Parlament KDNP-s képviselője és az EP Fejlesztési Bizottságának oktatásért felelős jelentéstevője kiemelte, tudomásul kell venni, hogy az egyházaknak megkerülhetetlen szerepük van Afrika oktatásának fejlesztésében. Magyarország kész kivenni a részét a további illegális migrációs hullámok megelőzéséből, illetve ezzel párhuzamosan a menekültek megfelelő ellátásának biztosításából is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Genfben az ENSZ menekültügyi főbiztosságának végrehajtó bizottsági ülésén. Szijjártó Péter kifejtette, egyre több a fegyveres konfliktus, nő a terrorfenyegetettség, szélsőséges ideológiák terjednek, és mindezek következtében egyre több ember kényszerül elhagyni a lakóhelyét, amit jól mutat, hogy mostanra a menekültek száma meghaladja a 120 milliót globálisan. A NATO készen áll arra, hogy megvédje szövetségeseit bármilyen támadással, ellenséggel szemben, most és a jövőben egyaránt, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben. Mindent meg fogunk tenni, bármire is legyen szükség ahhoz, hogy a kollektív védelemre vonatkozó vállalásunkat minden körülmények között teljesítsük, fogalmazott Mark Rutte, miután megbeszélést folytatott Evika Szilina lett miniszterelnökkel. A főtitkár hangsúlyozta, ennek szavatolásához további védelmi ipari befektetésekre van szükség. A kormány javítani kíván a családok anyagi helyzetén, tovább segíteni a fiatalok életkezdését és a lakhatást, mondta el a kultúráért és innovációért felelős miniszter, miután családszervezetekkel egyeztetett. Hankó Balázs közölte, az anyagi támogatást a családi adókedvezmény két lépcsőben történő megduplázásával tudják biztosítani. A fiatalok támogatásában is vannak további elképzelések a diákhitel kapcsán, tette hozzá. Beszámolt arról, a szakképzésben részvevők számára olyan hiteltermékben gondolkodnak, amely több millió forintos életkezdési támogatást nyújthat, úgy, hogy vállalják a magyarországi munkavállalást. Ennél további kedvezményt adna a kormány, ha gyermeket is vállalnak, ismertette. A kormány elkötelezett abban, hogy az új lakások 5%-os áfáját 2026 végéig fenntartsa. Az otthonfelújítási program a kis településeken élőkre fókuszálna, a nagyobb városokban élők lakáshoz jutását, lakástámogatását erősítenék, tette hozzá Hankó Balázs. Az állatvédelmi eljárások hatékonyságának javításáért országos állatvédelmi programsorozat indult a területen dolgozó szakemberek és civil szervezetek tagjainak, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke. Vettel Szilvia elmondta, ennek egyik elemeként 40 gyakorlati és elméleti szakember bevonásával információs csomagot hoztak létre, hogy megkönnyítsék a hatósági területen dolgozók és a civilek munkáját. Ez az összeállítás az interneten elérhető. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után zavartalanul derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 6 fok között, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Egri Főegyházmegye, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány tisztelettel várja az érdeklődőket Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-1984, ahogy Mester István látta a Rómából című kötet bemutatójára. Október 17-én csütörtökön 15 órától az Egri érseki palota erdődi termébe. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek, a kötet a helyszínen megvásárolható.
Reklámot hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kladiva Imre apát nyugalmazott plébános mesél életéről, Pap Ildikó riportját hallják.
1957. szeptember 1-e előtt két héttel kaptunk egy levelet, az iskola igazgató írta, hogy vegyük tártalannak a felvételünket, mert bizonytalan a családnak a beállítottsága a reakciós és klerikális beállítottság folytán. De azon átéptük a levelet, nincs meg, de valami ilyesmi volt beleírva. És akkor kiderült, hogy beszéltelekről fölkerült a megyére egy ember pártvonalon, és az leállított, hogy még csak gimnáziumot se járhassa. És akkor az esperes úr, Szikla Sándor, azt mondta, hogy ennek a fiúnak csak kéne gimnáziumot járni. Ő már lehet, hogy látta bennem, hogy talán pap leszek. Hát annyira én nem is foglalkoztam ezzel a témával. 8. korban már azért kezdtem, és utána aztán ez nekem meg jó jött, mert engem nem vettek fel Egerbe, viszont azt mondta az esperes úr, hogy nézzünk már egyházi gimnáziumot. Igen, ám csak már nem volt hely se Kecskeméten a piristáknál, se Esztergomba a ferenceseknél, se Szentendrén a ferenceseknél. De Szentendrén az iskola igazgató azt mondta, hogy ha mégis lenne hely, akkor ír egy levelet. Írt október 15-én kaptuk meg a levelet, hogy mehetek gimnáziumba. Hát ez másfél hónapos késés volt, úgyhogy nagyon nehéz volt az első gimnázium. Egyrészt, hogy falun jártam az általános iskolát, másrészt, hogy másfél hónapos késés, és elmaradva minden tantárgyból, matematikából, magyarból, meg minden tantárgyból. Lemaradásom volt az bepótolni ezeket a lemaradásokat, utolértem magam, meg a többieket.
Nem volt nagyon könnyű a gyermekkora, meg a fiatalkora hát Imre atyának.
De mégis szép volt. Ettől függetlenül nem volt könnyű.
Ettől függetlenül szép volt. Voltak azért ajándékok, ahogy igen, ezt így sorban végignéztük. Szentendréről, a Ferences gimnáziumból egyértelmű volt, hogy a papi hivatást
na
választja?
Na ott már erősebb volt az érzület bennem. És akkor egyre erősödött valami olyasmi, talán a gondviselés hozta, sőt bizonyára, hogy ha nem jelentkezek, küszködtem az én magamban, ha nem jelentkezek, akkor valamit én rosszul csinálok. Elrontom az életemet, vagy veszélyeztetem az üdvösségemet. Hát mégiscsak kell jelentkezni. Utána azt mondtam magam, hogy hát mi pont én, hát menjen más. Én szeretem az egyházamat, de mi pont én legyek, pap, hát legyen más. Utána csak nem nyugodtam, és akkor egyre erősödött bennem az, hogy hát mégiscsak papnak kell lennem, és akkor végül is dönteni kellett, amikor leérettségiztem jeles eredménnyel, fizikában voltam 4-es, többi tantárból 5-ös voltam. Aztán jelentkeztem, és akkor volt a felvételi, és felvételt nyertem. 1961-ben kezdtem a szeptemberben az első folyamat, egy osztálytársam Váci Egyház megy, és gondoltam, hogy ő is pap lesz, de azt nem gondoltam, hogy együtt fogjuk kezdeni a kispapságot. Szántoszki Károly, most is plébános még, mert ő jobban bírja magát, mint én, most is plébános Dunakeszin.
Imre atya, és akkor együtt, említette azt, hogy nagyjából 100-an, vagy lehet, hogy több mint 100-an voltak abban az időben.
Hát 90-100 között volt.
A két egyház megye, a Váci meg az Egri egyház megye kispapjai.
Körülbelül fele-fele arányban volt ez.
Véleménye szerint mi az oka annak, hogy most nagyon kevés a hivatás?
Hú, de nehéz kérdés. A gondviselésre hagyatkoztunk, mert olyan bizonytalan volt minden. Ez a mi családunkra. De a többi család sem volt olyan állapotban. Azok a szülők, akik pedig akkor éltek, nagyon vallásosak voltak, zöme. Vallástalan családban szinte nem is jött pap. Aztán, amikor egyre jobb lett a földi bizonyosság, meg a megélhetés, akkor hát még vagyunk a Jóisten nélkül is, gondolják. Nem tudom, de talán ez is közel játszik abba, hogy ez a földi bizonyosság több, mint abban a korban volt. A háttér meg megint jobb volt vallásilag akkor, mert ha például elvált szülők volt, a fel se vették kispapnak még akkor, amikor én kezdtem. Később aztán örülnek, hogyha valaki jelentkezik, hogy mindegy, hogy milyen a szülői
családi háttér.
Igen. Hát ez a jobb lét, ez biztos, hogy árt a hivatásoknak.
Imre, ugorjunk egy nagyon nagyot az időben. 1966. június 19-én szentelték.
Ez így van, így van. Annak idején 12-en voltunk akkor, akiket papá szenteltek. A Váciak 9-en maradtak, akiket a Váci Székesegyháza szenteltek. Itt Egerben pedig bennünket, ötünket szenteltek papá. Most már csak egyedül én vagyok, felszenteltek az ötből, aki hát még papként tevékenykedem. 66. június 19 az volt a papászentelésnek a napja. Hát az is izgalmas volt, még akkor nem szombaton volt a papszentelés, hanem vasárnap. És úgyhogy alig volt pap is, mert hát mindenkinek meg volt az elfoglaltsága. Jobb a szombat, mert így el tudnak jönni a papok. Akkor még nem jöttek a papok, a szülőfalunkból viszont sokan jöttek volna, meg jöttek is azt a hál' Istennek a papszentelésre vasárnap, de híre terjedt, hogy a távolsági busz nem veszi fel az embereket, meg se áll. Néhányan az idegesek voltak, hogy most mennek, vagy nem jönnek. Még édesanyám, édesapám is ideges volt, hogy itt tudnak egyáltalán lenni a papszentelésen, mert saját kocsik alig voltak még akkor, személykocsik. Buszra voltunk hagyatkozva, és akkor izgultak, hogy most megáll a busz, vagy nem. De megállt a busz, és akkor így el tudtak jönni a papszentelésemre. De nem volt az, mint most, hogy rengeteg pap van. Na mindegy, de hát érvényes volt a papszentelés.
66-ban felszentelték, és sok-sok kápláni hely következett.
Így van.
2 évig Nyíradonyban, aztán 3 évig Törökszent Miklóson, majd Kálban, Miskolc Újdiósgyőrben, majd Nyíregyházán, aztán Gyöngyös Felsővárosban, 81-ig volt
kápláni. Ezek voltak a kápláni helyek.
Kápláni éveiből ki tudná emelni?
Hát sokat, sok mindent.
Emléket, élmény.
Azt mondja, hogy Nyíradony. Először is hát megnézem, hogy hol van Nyíradony, és akkor vonattal mentem, 2 bőröndel. Talán néhány könyv volt, meg a ruha nemű, amit vittem. És akkor megírtam a plébánosnak, hogy mikor érkezem meg a vonattal, július vége fele volt, és akkor meg is érkeztem azzal a vonattal, ahogy megírtam, de akkor még nem volt papi civil, csak fekete öltönybe. Volt ott egy férfi, vagy a 60 év körüli fekete öltönybe. De nem tudtam, hogy most az a plébános, vagy nem plébános. Mondom, hogyha elmegyek mellette, és akkor ő a plébános, akkor rosszat teszek. Ha pedig megszólítom, azt mondja, nem vagyok én pap, akkor még félvállalom, akkor legfeljebb azt mondja, hogy nem pap. Oda megyek hozzá, és mondom, hogy véletlenül nem egy káplánra vár, de azt mondja arra. Hát mondom, akkor én vagyok az. De ő se ismert engem, meg én sőr. És akkor erőszakkal elvette tőlem az egyik bőröndöt. Akkor elmentünk a görögkatolikus templom mellett, azt mondja, kollega, menjünk be egy kis imádságra. Magáztuk egymást, ő is engem meg, akkor még nem volt a tegeződés, mint most. Akkor imádkozunk, akkor tovább megy. Mielőtt bementünk volna a plébániára, most a római templomba, hogy menjünk egy kicsit be a templomba imádkozni. Bementünk, imádkozunk. Utána aztán bementem a plébániára. Amikor aztán plébánián voltam, pont akkor volt a világbajnoki döntő, Anglia, meg aztán Németország között. Hú, mondom, de jó lenne. Mondom, plébános úr, van egy televíziója? Van. De azt mondja, rossz. Hát még kérdezi kolléga? Hát nagyon szerette volna megnézni a világban, neki döntött. Hát azt meg lehet. Itt a szomszédban azt mondta, hogy hova. Ottan nézik a fiatalok, hogyha nyugodtan menjek csak oda. Hát aztán kapogtattam, bújj be. Hát ott már foglalkoztak én velem. Amikor a szünet lett, akkor felnyitották a villanyt, azt mondom, hogy én vagyok az új káplán. Igen, hát akkor Isten hozott. Mindig örömmel gondoltak arra, hogy őket látogattam meg először a faluból. Hát ez volt, na, sok minden emlék volt, de még egyet azért elmondok. Nagyon buzgó volt a plébánosom, ez mondjuk segített is nekem az első helyem. De ugyanakkor, mert szegény vidék volt még akkor, meg főképp a Szabolcs, meg nem is egy nagy egyházközség volt. Ezért katolikus volt a 7000 lakosból, mondjuk Nyíradonyban. Meg a Tanyákon, meg másik 1000. 2000 lakos, a két pap jutott még akkor. 2000 katolikus, a két pap jutott. Az egyházközség se volt gazdag. Azt mondja a plébános úr, hogy kollega, ki kellene fizetnem a kántort, hónap vége van, nem tudom kifizetni. Tudja mit? Menjünk át, imádkozzunk. Jó, mondtuk a rózsafűzét. Hazamentünk, és akkor eltelt majd 2-3 óra, jött egy asszony, egyházadót is fizetett, adományt is adott. Jön hozzám a plébános, azt mondja, hogy kollega, ki tudom fizetni a kántort? Tudja mit? Adjunk hálát a Jóistenek. Átmentünk a templomba, elmondtuk a rózsafűzét. Hát sok emlék van, de mondjuk talán ezt a két dolgot.
Jó Isten gondviselése, igen, az igen. Végig kis
hát amikor aztán elhelyeztek, nagyon jól éreztem magamat, rosszul esett. De hát menni kellett. Akkor még nem beszélték meg az emberrel, mint most, hogy júniusban már tudja az ember, hogy hova kerül majd augusztus 1-ével. Hát akkor 2 héttel előtte kaptuk a levelet, a dispozíciót, és akkor menni kell Törökszent Miklósra. Hát ott két plébánosom volt. Faragó József volt az egyik, a másik pedig dr. Lackó Béla. Hát Faragó József rosszul érzékelte ezt, hogy ott mindig több eszendős káplánok vannak már Törökszent Miklóson, mert az város. Én meg csak még 2 eszendős káplán voltam. De ott mindig 5-6-8 eszendős káplánok voltak. Én arról nem tehettem. Még ez kifejezésre juttatta.
Úgyhogy... Imre atya, lehet, hogy nehezet kérdezek.
Igen.
Ha mostani, az Egri Főegyház megye mostani területét nézzük, és úgy nézem azt, hogy milyen szolgálati helyei igen. voltak. Ha most csak a szélsőket nézem, Nyíregyháza, Nyíradony, Törökszent Miklós, Miskolc, Gyöngyös, Abátszalók, meg
az
a Jássár,
majd
igen. már a plébánosi helyekről is beszélünk. Lát különbséget az emberek mentalitása, vallásgyakorlata szempontjából?
Hát, például a Nyírségben ott vallásosak voltak az emberek, érzelmileg elég erősebbek voltak. Az alföldiek azok, hogy tartózkodóbbak voltak, de alaposabbak voltak vallásilag ennek ellenére. Aztán például akik meg ide a kúságba járnak, azok meg kifejezetten erős vallásosak voltak olyan értelemben, mert ott nagyon kevesen jártak templom, akik mégis oda jártak, azok biztos, hogy szívesen vitten voltak tovább magukkal, de kevesen voltak vallásossággal rendelkezők, nem felszínes volt. Például a Nyírségek nagyon barátságosak voltak. Ennek ellenére, amikor engem elhelyeztek, hát szinte nem is kaptam képeslapot. Igaz, hogy csak 2 évig voltam, de mikor Törökszent Miklóson 3 évig voltam, azok pedig olyan tartózkodóbbak voltak, de amikor aztán már megismerték az embert, befogadták, akkor tartós volt az a barátság. Amikor elkerültem, akkor már több képeslapot kaptam karácsonyra, húsvétra. Hát Abátszalók is érdekes volt, mert ott mondom, ottan kevesen jártak, 50-60-an, most örülnének, hogyha 50-60-an járnának vasárnap templomban, de most már messze nem annyian, jó, hogyha 10-en vannak. És akkor emlékszem rá, hogy az az 50-60-an viszont nagyon rendes volt, viszont elsározó nagyon kevés volt. Lehet, hogy most már annak is örülnének, hogy 4-5 lenne. Jött például a tanácsházáról egy illető, azt mondja, hogy a tanácselnök elvtárs kérdezi, hogy kik voltak első áldozók. Hát mondom, hát nem jó szándékkal kérdezi a tanácselnök. Aztán mondtam, akit küldött, egy fiatalember volt, hogy hát ide figyeljem. Menjen el, azt mondja meg a tanácselnök elvtársak, hogy miért nem volt itt az első áldozási misén, akkor még tudta volna, hogy kik voltak az első áldozók. Ez nem volt jó pont nekem, de ezt mondtam. Na mindegy. Ha nagyon akarták, úgyis meg tudták volna, ha nem tőlem, akkor mástól, de most én mondjam meg.
Milyen szép élményeket, emlékeket őriz a Jászságban?
Hát, Jász Alsó Szent György volt, meg Jász Boldog Háza, ami hozzám tartozott. Alsó Szent Györgyön azt mondta az iskolaigazgató, akkor már rendszerváltozás volt, mert 1988-ba kerültem Alsó Szent Györgyre, és 89-ben már rendszerváltozás között. Azt mondta az iskolaigazgató, ezt hallottam, hogy ide a pap nem teszi be a lábát az iskolába. És akkor az Antal kormány alakult, és az Antal kormány már úgy rendelkezett, hogy a papok bemehetnek az iskolába is hitoktatni. Amikor ezt, ugye én ezt megtudtam, elmentem az iskolaigazgatóhoz, és mondtam, hogy igényt tartok rá, hogy én az iskolába bejöjjek. Természetes, mondja az iskolaigazgató, aki előtt azt mondta, hogy ide nem tesz be lábát a pap. Igen, ám csak minden osztálynak külön volt hittan, elsőnek és másodiknak, harmadik, stb. Nyolcadikig, meg Jász Boldogházán hasonlóképpen, és akkor a harmadik osztály akkor volt az első állózó, olyan sok volt, szinte mindenki lett első állózó, és két osztály volt, az egyikben is volt, most nem tudom mennyi vagy 30 gyerek, a másikban is vagy 30 gyerek, az már 60, tehát akkor még nem volt külön hitoktató civil, mint később aztán már lett, akkor még én oktattam a gyerekeket, nem csak Jászoszuszányodja, hanem Boldogházán is. Kálbó meg olyan volt az a kisközség, hogy a plébános rábízta a káplánra. Hát ő volt a plébános, de hétköznap vasárnap mindig én mentem nagyútra. De még az egyházközségi képviselőgyűléseket is én rám bízta. Tehát majdnem úgy volt, mintha nem ott laktam, de mintha életem volt a plébános.
Én visszatérnék a Jászságra.
Jászságért, igen.
Nem csak Imre atya szívéhez nőtt közel, úgy gondolom, hogy Jászság, meg a jászsági települések, hanem Imre atya is belopta a Jászok szívébe,
igen, igen.
Saját magát.
Hát 10 esztendeig voltam Jászalsó-Szentgyörgyön, nagyon jól éreztem magam. Sőt, volt egy fél esztendeik, hogy én voltam a sportkörnek az elnök helyettese. Ez annyit jelentett, hogy a polgármester volt papíron az elnök, de csak papíron, mert őt nem érdekelte a foci, csak hát mégis, hogy legyen csapat a Alsó-Szentgyörgynek, és nem volt, aki vállalja a vezetőséget, mert ugye már az degradálta őket, hogy ugye egy osztállyal lejjebb kellett focizni. Szóval a polgármester, hát csak kell ennek a 4000-es községnek, hogy foci csapata legyen, hát legyünk mink a vezetők. Jó van, mondom, akkor legyen elnök, én meg elnök helyettes, akkor így is volt. De én intéztem mindent, mert őt kevésbé érdekelte, én meg ott voltam. Orvosigazolás rendben legyen, azt intéztem, hogy a busz menjen, az rendben legyen, azt én intéztem, a pálya le legyen mésszel kihúzva, a 16-os meg a oldalvonal, stb. Tehát én intéztem gyakorlatilag. De egy fél évig csináltam, utána mondtam, hogy már nem csinálom, mert elsősorban pap vagyok. De nyilván az egyháznak a dolgait intéztem én, csak ez mondjuk hát kicsit már azért sok volt nekem.
Hogy, de a Jászok Egyesületének is tagja volt Imre atya.
Igen. Aztán mivel a Jászságban voltam, úgy gondoltam, hogy hát azért csak tenni kell, mondjuk ahol vagyok elsősorban azért, és akkor így megkaptam Alsó-Szentgyörgyön a Jász Alsó-Szentgyörgyi díjat. Aztán Jász Boldogháza, az is hozzám tartozott, hát ott még nem volt megírva, Jász Alsó-Szentgyörgynek meg volt, Lipai Lajos megírta az egyház történetét, de a Jász Boldogházáról semmi nem volt, azt írtam. Utána pedig, amikor Jászapátiba kerültem, 10 esztendeig voltam egyébként Alsó-Szentgyörgyön, jól éreztem egyébként ott magamat, de a plébánnyal bővítettem, akkor Jászapátiba kerültem, ott pedig hát kezdetben még nem írtam én, de aztán megkaptam Jász kísért is. Annak még nem volt katolikus szempontból megírva az egyház történelme, azt megírtam. Az elnök az hogy meglátogatta az a Jászságnak a papjait, dr. Dobos László. Jó barátságba kerültünk, és akkor Jászok Egyesületének is a tagja lettem.
És jöttek sorba, utána, a szeretet kifejezése az, igen, az a díjakban hát is megnyilvánult. Én csak néhányat említenék meg Imre
igen,
atya.
Igen.
Jászapáti díszpolgára lett. Egyedüli egyházi elöljáróként a Jászságért díjat
hát
is megkapta.
Hát így volt, annak.
Az Országos Cigány Önkormányzattól meg Jászapáti Közélet előmozdításáért is kapott díjat.
Volt.
És hát nem ez a legfontosabb, vagy a legnagyobb elismerés, én úgy gondolom, hanem a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben is részes.
Hát aztán nem tudtam, hogy ki intézte a dolgot, mert hát én nyilván nem egyiket se intéztem, hogy én kapjak díjat, nem azért csináltam, amit csináltam, vagy tettem, amit tettem, jobban mondva. Hát tevékenykedtem, ahogyan tevékenykedtem. Akkor már több helyen voltam. Amikor még a Jászapátiba kerültem, akkor hozzám tartozott Jászapáti, Jász Szent András, Jász Iványm és Jász Kísér. Ahova meghívtak, mindig elmentem. Akár szántóverseny volt, akár aratóverseny, ott megáldottam a kézi aratást. Tehát úgy bekapcsolódtam a Jászságnak az életébe, és becsülték a papot, mert engem mindig meghívtak. És mindig szívesen elmentem, és akkor jól éreztük magunkat. Aztán gondolták, hogy hát meg kell adni, ha pap vagyok is, de meg kell adni a jársegéddíjat, mint papnak, és meg is, hát megadták.
Imre, hogy nagyon-nagyon gazdag életútja van, tele hát, elismerésekkel, oklevelekkel, kitüntetésekkel, két saját könyvvel, meg számos kiadvánnyal. Mire a legbüszkébb, vagy mi az, amiért akár egy esti imában, vagy egy szentmisében hálát ad a jó Istennek?
Hát a papságomért, hogy édesanyám él.
Az édesanyja 1924-ben született, tehát most 2024. augusztus 11-én lesz 100
augusztus
éves.
Száz éves lesz, és úgy néz ki, hogy a Isten segítségével, hogy megéli, mert jó a szíve, jó a tüdeje. Szervileg nincsen baja, hát a járása az gyenge, de hát Istenem, hát hogy
de
ez...
De fontos támaszok Imre atyával egymásnak.
Imádság szempontjából is, minden szempontból nagy-nagy támasz, úgyhogy sose éreztem magam egyedül. Plébános lettem, akkor meg egy év kivételével mindig mellettem volt édesanyám, úgyhogy ez nagy támasz jelentett hit szempontjából is, minden szempontból. Hát aztán jó Isten megadta a kegyelmet, hogy eltelt 58 esztendő papságomba. És mondhatom, hogy olyan nap nem volt, hogy én azt mondtam volna, na nekem ebből elég. Egyetlen egy nap se volt olyan.
A nehézségekben meg a jó Isten adott.
Az még erőt adott, mint a családnak is annak idején, utána nekem, mint még papnak megadta a kegyelmet az Úristen.
Kedves hallgatóink, Kladiva Imre apát nyugalmazott plébánossal Pap Ildikó beszélgetett. A riportot egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk. Thank you.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Ma Johann Sebastian Bach gyönyörű 180. kantátáját fogjuk meghallgatni. Ennek szövege így hangzik. Nyitókorál. Ékesítsd fel magad, szeretett lélek, hagyd el a bűnök sötét barlangját, jöjj ki a fényességre, kezdj pompásan díszelegni, mert az Úr telve üdvösséggel és kegyelemmel téged most vendégül hívott. Ő, aki a mennyet igazgatja, maga fog benned szállást találni. Tenorária. Bátorodj föl, az üdvözítő kopog, ó, nyisd ki hamar szíved kapuját. Jól lehet elragadtatott örömödben csupán töredékes örömszavakat tudsz mondani a te Jézusodnak. Szoprán recitatívó és korál. Milyen drágák a szent vacsora ajándékai, nem találsz hozzájuk foghatót. Amit a világ különben értékesnek tart, kacat és hiába valóság. Isten egy gyermeke e kincsekre vágyik, és mondja, ó, hogy éhezik lelkem, embernek barátja jóságod után. Ó, hogy szoktam gyakorta könnyekkel e táplálék után epekedni. Ó, hogy szoktam szomjazni az élet hercegének itala után. Kívánom folyton, hogy földi maradványom Isten által Istennel egyesüljön. Altrecitatívó. Szívem félelmet és örömet érez magában. A félelmem felébred, mikor a felség magasodik fölém. Amennyiben el is jutnék a misztériumba, értelmem által mégsem fognám fele nagy művet. Csupán Isten lelke képes az ő szava által tanítani minket. Hogyan táplálkozik mindabból a lélek, amik a hit által küldettek? Az öröm viszont meg fog erősödni. Mikor az üdvözítő szívét megpillantja és észreveszi szeretetének nagyságát. Szopránária, életnek napja, érzékek fénye, Uram, ki mindenem vagy, látni fogod hűségemet és hitemet, nevesd meg, mely még erőtlen és félénk. Basszus recitatívó, Uram, engedd, hogy hű szereteted, mely téged a mennyből kiűzött, bizony ne légyen miattam hiába való. Gyulazd meg szeretetedben lelkemet, hogy az csak azután, amit mennyeinek nevezünk, irányítsam a hitben, és szeretetedre mindig emlékezzek. Zárókorál, Jézus valódi kenyere az életnek, segíts, hogy ne hiába vagy esetleg káromra legyek hivatott asztalodhoz. A lélek e tápláléka által hadd ítéljen meg szeretetedet helyesen, hogy én, ahogy most a földön, majdan vendég lehessek a mennyben. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Die Herzenspforte, ach, öffne, öffne bald, ach, öffne, öffne öffne bald, ach, öffne, öffne bald, die Herzenspforte, ach, öffne bald, die Herzenspforte.
Treues Lieben, so dich vom Himmel abgetrieben, ja nicht vergeblich sein. Entzünde du in Liebe meinen Geist, dass er sich nur nach dem, was himmlisch heißt, im Glauben lenke und deiner Liebe stets gedenke, stets gedenke.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.